Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Török Gábor politikai elemző az Inforádió Arénájának vendége. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. A Republikon legfrissebb kutatása szerint a párt választók körében a Fidesz saját októberi rekordját döntötte meg, most 57%-on áll, a Jobbik esett, az MSZP meg stagnál. Kevesebb, mint 4 hónappal a választások előtt. Mit érdemes ezekből a számokból, vagyis most már ebből a trendből levonni?
Jó estét kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat. Hát szerintem nagyon megnehezült a közvéleménykutatások elemzésének munkája. Részben azért, mert az ellenzéken belüli helyzet okán nagyon fontossá váltak ezek az adatok. Az ellenzéki pártok egymáshoz való viszonya az ellenzéki stratégiák miatt tulajdonképpen ma azt lehet mondani, hogy politikai jelentősége van annak, hogy az egyes kutatások mit mutatnak, ezért én először is az óvatosságra figyelmeztetnék mindenkit ezen kutatásokkal kapcsolatban. Ugyanakkor szerintem, ha idősorokat nézünk, tehát az egyes kutatóintézeteket hasonlítjuk össze a saját korábbi adataikkal, itt szerintem két megfelelő eljárás van, az egyik a 4 évvel ezelőtti helyzettel való összehasonlítás, a másik pedig akár mondjuk ennek az évnek a változásait áttekinteni, akkor azért nagyon hasonló képet látunk. Tehát a legnyilvánvalóbb tendencia az az, hogy a Fidesz, amely politikai erő azért az év elején még nem állt olyan nagyon erőteljesen, ebben az évben egyértelműen növelni tudta a támogatottságát. Tehát nincs olyan közvéleménykutató, amelyik kisebb vagy nagyobb mértékben nem mutatná ki ezt az erősödést, és ahhoz képest, hogy többen, így például én személyesen is arra számítottam, hogy ebben az évben a Fidesz már nem tudja megismételni azt, amit 2013-ban egyszer megtett, hogy a választási év előtti időszakban nagyon komoly népszerűség vagy támogatottság növekedést ért el, ez nem bizonyult igaznak. Ma a Fidesz támogatottsága nagyjából pontosan ugyanazon a szinten van, ahol volt 2013 hasonló időszakában. Tehát ahogy 2013-ban a rezsicsökkentésre alapozott politikai stratégia jelentősen növelni tudta a szavazótábort, vagy megerősíteni tudta a szavazótábort, úgy néz ki, hogy most a migráció témája, a Soros kampány szintén sikeresnek bizonyult, és jelentős mértékben megerősítette ezt a tábort. Tehát a teljes népességet nézzük, akkor a kutatások többsége az egyértelműen 30% fölötti tartományba, és 34-35-36%-ra méri ma a Fideszt. Tehát szerintem ebben nincs vita. Végre valami, amiben nincs vita, azért korábban előfordult az, hogy 8-10% pontos különbségek is voltak az intézetek adataiban, ami azért 1 millió embert jelent. Ma szerintem szépen harmonizálódtak ezek a kutatások a Fidesz támogatottságát illetően. Tehát ez szerintem tény. A problémásabb helyzet az ellenzéki oldalon van, ahol azt lehet látni, hogy abban minden kutatás egyetért, hogy a Jobbik a második erő, ugyanakkor ez a második erő az nagyon-nagyon messze van az elsőtől, és nagyon közel van az azt követő politikai pártoktól. Ráadásul a Jobbik esetében azt látjuk, hogy az elmúlt hónapokban érezhető csökkenést mutatnak a kutatások többsége, mert itt már így kell fogalmazni, mert nem mindegyik, de a kutatások többsége az csökkenést mutat, és a Jobbik ma valahol a teljes népességben a 9-10%-os sávban mozog, ami ugye azt jelenti, hogy mondjuk 800 ezer, kicsit jobb indulatok vagyunk, 1 millió választópolgár mondja azt ezekre a kutatásokra, hogy ő a Jobbikra szavazna. Ez egyébként megint csak ugyanaz, mint amit 2013 hasonló időszakában a Jobbik kapcsán mutattunk. Érdemes nem elfeledkezni arról, hogy akkor a választási kampány véghajrájában a Jobbik erről a területről, erről a sávból még növelni tudta a támogatottságát, és ugye már január, február, márciusban 11-12-13%-ot mutattak a kutatások vele kapcsolatban, tehát ott volt egy erősödés a véghajrában. Most egy kérdés, hogy mi lesz. És akkor az igazán nagy káosz a többi párt esetében van, mert egyrészt a kutatások többsége azt mutatja, hogy a szocialista párt, sőt, a kutatások mindegyike azt mutatja, hogy a szocialista párt lényegesen rosszabb helyzetben van ma, mint volt 4 évvel ezelőtt, de hogy ebből a gyengülésből kiprofitált, hogy vajon a DK lett-e az a párt, amelyik jelentősen erősödött, vagy például az LMP, ebben megosztottak a kutatások. Ugye ma is 2 kutatás látott napvilágot, az egyik a Republikoné, a másik az Idea intézeté. Az egyikben azt látjuk, hogy a Demokratikus Koalíció megelőzte a szocialista pártot, a másikban azt látjuk, hogy az LMP lett lényegesen erősebb, mint volt korábban. Tehát ott most azt látjuk, hogy az LMP, a DK, az MSZP adatai esetében az 5-7%-os sávban változatos képet mutatnak ezek a kutatások, hogy finoman fogalmazzak. De összességében, ha a teljes nagy képet nézzük, akkor szerintem azt lehet megállapítani, hogy ez a kép, ha jelentős mértékben hasonlít is a 4 évvel ezelőttire, azért van jelentős különbség is. Szerintem a centrális pártrendszernek, a centrális erőtérnek egy módosított változatát látjuk most, ami, hát azt is lehetne mondani akár, hogy talán a Fidesznek még kedvezőbb is, mint a 4 évvel ezelőtti. Majd beszélünk talán arról, hogy mi az, amit nem kedvezőbb, de ha csak a pártok támogatottságát nézzük, akkor még mondjuk 4 évvel ezelőtt azt lehetett látni, hogy a Fidesz mellett volt 2 erősebb politikai párt, az MSZP meg talán a Jobbik. Most egyrészt több pártról van szó, és a bázisuk kisebb ezeknek a politikai erőknek, mint volt 4 évvel ezelőtt. Tehát még kevésbé egyértelmű az, hogy különösen a baloldalon, hogy ott melyik politikai erő mondhatja azt magáról, hogy ő van vezető szerepben.
A baloldali politikai erők egymás szavazóit mozgatják el különböző akcióikkal, vagy a nem cselekvés akcióival?
Hát ugye ez nagyon sokszor elhangzott, hogy a torta újra felszeletelése zajlik folyamatosan. Ezt persze nagyon nehéz szerintem ezekkel a közvéleménykutatási módszerekkel megbízhatóan megválaszolni, hiszen azt nem tudjuk, hogy honnan, hová vándorolnak a szavazók. Én nagyon szívesen néznék ilyen felméréseket is, de ezek nagyon ritkák. Tehát legfeljebb feltételezni tudjuk azt, hiszen nagyjából az összmennyiség változatlan, hogy táboron belüli, tehát úgy értem, hogy a úgynevezett baloldali liberális táboron belüli elmozdulások azok, amiket láthatunk, hiszen az úgynevezett bizonytalan, vagy úgy is szokták mondani, hogy bizonytalan kormányváltó szavazók, tehát akik kormányváltást szeretnének, de nem választanának maguknak pártot, ezeknek az aránya, a mennyisége az nagyjából konstans állandó.
De erre érdemes bármelyik politikai erőnek az ellenzéki oldalon számítani, a bizonytalan de kormányt váltókra?
Hát nagyon másra nem tudnak számítani, őszintén szóval. Tehát talán beszélünk majd erről, hogy mi lehet a kormányváltást kívánóknak az egyetlen lehetséges stratégiája. Szerintem ez ma már az egyéni választókerületi szisztéma, de alapvetően természetesen, aki bővülésben gondolkozik, azt ez kétféleképpen tudja elképzelni. Az egyik az, hogy valamelyik már létező politikai erő szavazótáborát szólítja meg. Látható, hogy a DK meg az LMP az egyértelműen vadászmezőnek tekint, például a vadászmezőként tekint a szocialista párt táborára, vagy pedig megpróbálkozhat azzal, hogy a pártot még nem választott, de nagy valószínűséggel majd a választáson részt venni kívánó szavazókat célozza meg. Lehetnek itt még változások, azért 4 hónap van hátra, és még már sokan úgy emlékeznek, hogy 2010-ben meg 2014-ben a végén már nem történt semmi, ez egyáltalán nem igaz. Csak a 2014-es esetre hadd emlékeztessem a hallgatókat. 2014-ben a baloldal úgy indult neki a választásnak, hogy időarányosan ekkor, nagyjából most nem a teljes népességes adatot mondom, hanem inkább a pártválasztós adatot, egy ilyen 35% körül mozogtak, és ebből lett a végén ugye egy 25%-os választási eredmény, tehát a véghajrában közel 10%-pontot sikerült rontaniuk a december végi januári eredményükből. Tehát igenis van lehetőség arra, egyrészt, hogy egy rossz helyzet is még rosszabbra is tud fordulni, de természetesen lehet javítani, és ez alapvetően attól függ, hogy mi fog történni az utolsó 4 hónapban.
Mi az, ami nem annyira kedvező a Fidesznek, mint amennyire korábban volt?
Hát amikor arról beszélek, hogy a centrális pártrendszernek, a centrális erőtérnek egy módosított változata van, akkor azt azért látnunk kell, hogy a centrális erőtér, amely korábban arra a tényre alapozódott, hogy van a Fidesznek egy baloldali, és van egy jobboldali ellenzéke, és ez a kettő között nincs sem a politika elit szintjén, sem, ami fontosabb, a szavazók szintjén átjárás. Ez láthatóan mára megváltozott. Ugye az elmúlt 4 év legfontosabb politikai változása az egyértelműen a Jobbiknak az úgynevezett néppártosodása, ami ugye annyit jelent, hogy a Jobbik a politikai spektrumban elmozdult a radikális jobboldali, szélső jobboldali pozícióból, elindult közép felé. Én azt gondolom, hogy ezt leginkább úgy lehet leírni vagy értelmezni, hogy el is futott, vagy elszaladt, elmozdult a Fidesz mellett, és ma már az látszik, hogy a Jobbik táborához, vagy a Jobbik... Hát ezeket ugye nagyon nehéz, mert különböző fogalmakról beszélünk, de beszélünk inkább akkor a szavazókról, mert ez a legfontosabb. A Jobbik szavazó tábora és a baloldal szavazótáborok között nincs az a hermetikusan lezárt világ, ami volt korábban, és komolyan elképzelhető az, hogy az egyéni választókerületekben valami fajta taktikai szavazásra kerüljön sor, azaz az esélyesebbnek gondolt ellenzéki jelöltre átszavazzanak, akár a jobbikosok a baloldalra, akár a baloldali szavazók a jobbik jelöltjére.
Nagyjából... Akkor is, hogyha a politikusai kézzel-lábbal. Hát inkább szájjal tiltakoznak ez ellen?
Hát olyan nagyon egyébként nem is tiltakoznak, az az igazság, tehát ebben is azért nagyon komoly változások vannak. Hát nézze meg, hogy 4 évvel ezelőtt milyen, hogyan beszélt mondjuk a Jobbik a baloldalról, ma hogy beszél róla, és ugyanez fordítva is igaz. Hát különösen a baloldalon belül nyilvánvaló az a változás, ami bekövetkezett. Szerintem 4 évvel ezelőtt elképzelhetetlen dolgok történnek ma a baloldal és a Jobbik viszonyrendszerében.
Így tűnt Molnár Gyula, Jobbikkal nincs együttműködés, Hiller István nincs együttműködés, határozottan, világosan mondták.
Szerintem ezt helyesen teszi, vagy hasznosan teszi a szocialista párt, mert nyilvánvaló, hogy az a politika, ami arról szólt a baloldal szempontjából, hogy lehet-e a Jobbikkal együttműködni, az folyamatosan a szavazóik számára is egy üzenet volt, hogy hát akkor lehet. Szerintem a baloldali politikai elitnek sokkal hamarabb kellett volna saját jól felfogott érdekében ezeket a falakat egyre magasabbra húzni, helyett inkább elkezdték ezeket a falakat bontogatni, és ez a szavazók számára is egyértelmű üzenet volt, de nem ez a lényeg. Szerintem a lényeg az, hogy a választás nagy valószínűséggel a választás végső eredménye, a Fidesz győzelmének a mértéke, inkább így fogalmaznék, az alapvetően attól függ, hogy az egyéni választókerületekben mi fog történni, nem is a 106-ban, mert a 106-nak egy jelentős részéről tudjuk, hogy ott a Fidesz nagy fölénnyel győzelmet fog aratni, de van nagyon sok olyan egyéni választókerület, ahol a Fidesz mondjuk országos 45%-os eredménye esetén, ha van ellenzéki együttműködés, akkor akár az ellenzéki jelölt is megnyerheti a mandátumot, és itt kulcskérdés lehet az, hogy áll-e még a centrális erőtér abban a formában, ahogy állt 2014-ben, tehát hogy nincs együttműködés a Jobbik és a baloldal szavazótábora között. Szerintem már nem áll, és ez adja a veszélyét a Fidesznek, a választásnak. A Fidesz természetesen 4 hónap alatt nagyon sok minden történt, de ha most vasárnap lennének a választások, akkor fogalmazzunk így, biztos, hogy nagy fölénnyel nyerni a választást. Itt tulajdonképpen csak az lenne a kérdés, hogy elérje az 50%-ot, vagy mondjuk a 2014-es eredményét ismétli meg a 45%-os eredményt listán. De egy 45%-os listás eredmény esetén is, ahhoz, hogy 2/3 legyen, olyan 20-25 választókerületnél többet nem veszíthet el, és ahhoz, hogy abszolút többsége legyen, akkor most megint megpróbálok megengedően fogalmazni, mert ez kisebb szakmai vitát indított elén, ugye egy 40-es számot szoktam mondani, mondjuk 40-50 egyéni választókerületnél többet nem veszíthet el. Ezek szerintem ma a határkövei a következő választásnak.
Érdeke akár a Jobbiknak, akár a baloldali pártok bármelyikének, hogy a szavazóik alattuk összefogjanak, és jelölteket válasszanak a Fidesz ellen? Ha kicsit hosszabb távra nézünk, mint a következő választás?
Egy nagy kérdés, hogy van-e olyan politikus 4 hónappal a választás előtt, aki messzebb tekint, mint a következő választás. Ugyanakkor azért az egyértelmű, hogy értem a kérdését, tehát hogy világos, hogy vajon érdeke az, hogy egy másik ellenzéki erő vigye el a mandátumot és erősödjön. Fontos-e minden felülíró szempont-e az ellenzéki politikusok számára az, hogy mondjuk a Fidesznek ne legyen abszolút többsége, vagy 2/3, de azért azzal tisztában kell lennie szerintem mindenkinek, és tapasztalataim szerint tisztában is van, hogy ég és föld az a két politikai helyzet, hogyha a Fidesznek mondjuk csak 95 mandátuma van, vagy hogyha 105, és az is természetesen, hogyha a Fidesz eléri a 133 mandátumot, és 2/3 lehet a parlamentben. Tehát ezek nagyon fontos különbséget jelentenek a következő 4 év politikai helyzetére tekintettel. És bár látjuk, hogy az egyéni stratégiák érvényesülnek, különösen szerintem a listaállítások esetén ma már nyilvánvaló, hogy alapvetően erről szól az ellenzéki politika, ezért lesz mindenkinek külön listája, vagy a többségnek külön listája, de az egyéni választókeretekben szerintem mindenki abban érdekelt, hogy ott a lehető leginkább próbálják meggyengíteni a Fidesz győzelmét, a Fidesz többségének a mértékét megpróbálják csökkenteni.
Számít ebben a munkában az, hogy korábban ki, melyik párt mit mondott arról, hogy mit fog csinálni az egyéni választókerületekben? Hogy ki, kivel nem működik együtt? Vagy ez nem fog számítani?
Én azt feltételezem, ez természetesen csak feltételezés, hogy nagyon új helyzet lesz majd az utolsó 2 hónapban. Az utolsó 2 hónap az mindent át fog írni, vagy nagyon sok mindent át fog írni azokból a mondatokból, amelyek korábban elhangoztak. Szerintem A legtöbb ellenzéki párt politikai stratégiája arra épült, hogy a választás véghajrájáig, a kampány hajrájáig próbálják meg nem foglalkozni az együttműködés kérdésével, és a lehető legtöbbet hozzák ki ebből a helyzetből, akár egymás rovására is. Az utolsó két hónapban azonban szerintem majd előjönnek azok az ötletek, stratégiák, tervek, amelyek arra vonatkoznak, hogy hogyan lehet megállapodni, és ma én azt feltételezem, hogy azok a pártok is, amelyek ebben egyelőre eddig úgy tűnt, hogy nagyon elvi állásponton vannak, vagy nagyon elzárkózóak, azoknak is meg fog változni a stratégiája, hogy egyértelműen beszéljek, szerintem az LMP és a Momentum is, mint az a két párt, amelyik azért a legtöbb esetben nagyon tudatosan elutasította ezt a lehetőséget is, az a solymári modellhez hasonlóan sok helyen együtt fog működni. Nem kell ugye nagyon sok helyről beszélni egyébként, hiszen nyilvánvaló mindenki számára, hogy melyek azok az egyéni választókerületek, ahol egyáltalán esélye lenne ellenzéki együttműködés esetén nyerni az ellenzéknek. Ugye Solymár egyáltalán nem tartozott ezek közé, de vannak olyan választókerületek, és persze az egy önkormányzati választás volt, ez nyilvánvalóan másról beszélünk, de vannak olyan egyéni választókerületek, ahol azért ma is lehet tudni azt, hogyha lenne egységes ellenzéki fellépés, tehát egy jelölt, akkor ott ma is, még ma is, ebben a szituációban is megszorongatható lenne a Fidesz. Ez pedig azért érdeke az ellenzéknek.
De Solymári hatoshoz kellett az is, hogy a Jobbik ne indítson jelöltet. Be fog vonódni valamilyen módon a Jobbik is a baloldali ellenzéki együttműködésbe?
Hát ez egy nagy kérdés, mert a legegyértelműbb mondatok ebben a dimenzióban hangoztak el egyelőre, tehát a Jobbik is elzárkózott ettől, és a baloldalon is szerintem ma annak van többsége a politikai elit szintjén, hogy nincs szükség a Jobbikkal való együttműködésre, de itt is megismételném azt, amit az előbb mondtam, hogy szerintem az utolsó hetek, hónapok azok nagyon más logikákat fognak majd működtetni, hogy egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy világos legyen mindenki számára, hogy mi a tét a kormányzás folytatása, vagy akár egy újabb kétharmad megszerzése, akkor szerintem azért az egyéni választókerületi jelöltállítás szintjén lehetnek meglepetések.
Mi a ellenzéki pártok, nézzük akkor most a baloldaliakat, most azonosítható célja a következő választásra, 18-ra?
Hát,
ugyanaz mindegyiknek?
Nem, és ez fontos is, hogy és sokan kérdezik, meg mondják, hogy miért nincs ellenzéki együttműködés az úgynevezett, hogy ezt magukat hívják így, demokratikus ellenzéki pártok között. Hát azért nincs, mert nincs ellenzéki egység. Tehát sem mint kollektív cselekvő, sem mint kollektív gondolkodó, vagy egyéni gondolkodó szintjén ez nem jelenik meg szerintem ezen pártokban. Egyéni stratégiák érvényesülnek ez egyes pártok szintjén, sőt vannak olyan pártok is, mint például a Szocialista Párt, ahol szerintem nem is csak egy ilyen irányról, gondolkodásról beszélhetünk, hanem többféléről, tehát egyesével lenne érdemes ezeken végigmenni ahhoz, hogy erről beszéljünk, de alapvetően arról van szó, hogy szerintem, ahogy az előbb is említettem, ma annak van itt az ideje ezen pártok kapcsán, hogy akár egymástól is megpróbálják a lehető legtöbbet kihozni. Hát ez leginkább, legfényesebben szerintem a demokratikus koalíció politikájában érhető tetten, amely politikai erő a saját jól felfogott érdeke alapján mindig azon dolgozott, függetlenül attól, hogy egyébként éppen az adott helyzetben miről beszélt, hogy végül ne legyen meg az a közös ellenzéki indulás, amit egyébként egy időben maga is nagyon erőteljesen protezsált, vagy ami mellett maga is nagyon erőteljesen érvelt. Tehát a DK-nak egyértelműen az a célja, hogy a önálló képviselettel legyen benne a parlamentben, és esetleg a Szocialista Pártnál jobban, vagy a Szocialista Párthoz hasonló mértékben szerepeljen, és hosszabb távon akár a baloldal vezetőjévé, a régi baloldal vezetőjévé válhasson. Az LMP-nél látjuk azt a változást, ami egyértelműen bekövetkezett a korábbi időszakhoz képest, a korábbi nagyon gyakran középen állást hirdető politikához képest szerintem az LMP nyilvánvalóan ellépett a baloldali szavazók irányába, ők is a volt szocialista párti szavazók megnyeréséért folytatott küzdelembe szálltak be, és az a céljuk, hogy ennek a baloldalnak, hát hanem is a vezető pártjai legyenek, de szintén ugyanúgy, hogy a DK fellépjenek erre a szintre. Tehát ennek a három pártnak, az MSZP-nek, a DK-nak és az LMP-nek most egyértelműen egy versenyfutás zajlik. Azért, hogy valamelyikük elmondhassa magukról azt, hogy ő a baloldal vezető ereje, és akkor ott van a Jobbik, amelyik meg ugye azt szeretné, hogy az a látszat alakuljon ki, hogy ő az egyetlen kormányváltásra esélyes erő, és ezért teszi meg azokat a lépéseket, amelyeket megtesz. És megpróbálja ő is egyébként a baloldali szavazókat megszólítani. Tehát ezek az egyéni stratégiák szerintem, amelyek most érvényesülnek.
Karácsonyi Gergelyt lehet most a Magyar Szocialista Párt miniszterelnök jelöltjének tekinteni a mai napon?
Hát ez jó, hogy a mai napon. A mai napon lehet annak tekinteni, de aztán azért azt megtanultuk a Szocialista Párt kapcsán, hogy érdemes azon gondolkodni, hogy mindig vannak alternatívák, és hogy előfordult olyasmi, ami azért az elmúlt 27 évben egyszer sem, hogy egy párt megnevezett egy miniszterelnök jelöltet, hónapokon keresztül futtatta, majd végül is kihátrált mögőle.
Néhány nappal ezelőtt nevezték meg Kunhalmi Ágnest, mint a párt kampányarcát.
Igen.
Ehhez képest Karácsony Gergely a miniszterelnök jelölt.
Igen, de tulajdonképpen ő sem, hiszen ha jól értelmezem a folyamatokat, akkor ez majd egy kongresszuson történhet meg januárban.
De az elnök fogja javasolni.
Igen. Ugyanakkor az nyilvánvaló, és erre próbáltam az előbb utalni, hogy míg az LMP esetében, a DK esetében és a Jobbik esetében van egy egységes irányítás, hogyha vannak is olyanok, akik ezzel nem értenek egyet, ők láthatóan nem aktívak. A Szocialista Pártban sokféle irány, sokféle akarat látható most is. Leginkább az ember azt hiányolja időnként, hogy olyan, hogy szocialista cél az egyáltalán megfogalmazható-e. És ezért is van ez a bizonytalanság, mert én az nyilvánvaló, hogy Molnár Gyulának ma ez a stratégiája. Sőt, azt is lehetne mondani, hogy az MSZP szerintem a DK-val való sikertelen együttműködési kísérletek és a Botka projekt elbukása után ma abban érdekelt, hogy valakivel mindenképpen fogjon össze, és valaki mögé tulajdonképpen tudjon beállni. Tehát nekik az a koncepciójuk, különösen Molnár Gyulának, hogy kell valaki, akivel való együttműködésben elrejthető a Szocialista Pártnak ez a nagyon elhasználódott, és az elmúlt hetekben, hónapokban még tovább amortizálódott brendje. Tehát biztos vagyok benne, hogy ő valóban Karácsony Gergelyt szeretné, de azért az is tapasztalható, hogy a Szocialista Párton belül nem mindenki ért egyet ezzel a stratégiával. Komoly politikusok is megkérdőjelezik ennek az értelmét, tehát szerintem ez nincs lejátszva, ez a mérkőzés. Ahogy látszott, hogy Botka kapcsán is, hiába nevezte őt meg az MSZP, és indult el a kampánya, azok, akik nem értettek egyet ezzel a koncepcióval, azok nem megvárták, hogy mi fog történni a választáson, hanem folyamatosan megpróbálták gyengíteni a miniszterelnök jelöltet, és abban voltak érdekeltek, hogy megbukjon. Én ezt nem tartom kizártnak Karácsony Gergely megnevezése kapcsán sem, aki ráadásul még annyira sincs beágyazva a Szocialista Pártban, mint amennyire Botka be volt, és ezért aztán nagyon kétséges, hogy ő mennyire lesz képes uralni vagy meghatározni az MSZP politikáját egy ilyen választási kampányban.
Mi értelme lehet megbuktatni a saját miniszterelnök jelöltünket, ha nem akarunk a helyébe lépni?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés, és én is gondolkodtam már azon, hogy vajon azok, akik akár Botka kapcsán, akár most Karácsony Gergely kapcsán arról beszélnek, hogy ez nem jó megoldás az MSZP-ben, és másra lenne szükség, azok miben gondolkodnak, de mindig az a válasz, vagy az a fő magyarázat, hogy alapvetően sokan vannak olyanok, akik a 2018 utáni Szocialista Párt vezetői pozícióért jelentkeznek be, és egyrészt nekik az is lehet, hogy az sem olyan nagyon rossz, hogyha nem a legjobban szerepel a Szocialista Párt, tehát ha nyilvánvaló és egyértelmű lesz, hogy itt egy kudarc volt az elmúlt éveknek a politikája. Másrészt pedig azért abban biztos, hogy nem érdekeltek, hogy legyen valaki, aki mondjuk politikai sikert ér. Tehát ugyanarról beszéltem, csak van azért egy köztes pozíció is. Tehát abban érdekeltek, hogy még ha marad is, akár Botka korában, akár most Karácsony Gergely, azt a lehetőséget ne kapja meg, hogy mondjuk sikerrel szerepel a 18-as választásokon.
Mit az veszély?
Hát veszélyes, persze. Tehát valaki abban gondolkodik, hogy majd ő 18-tól átveszi a Szocialista Párt irányítását, akkor értelemszerűen egy olyan helyzetet kell elképzelnie, hogy lesz egy nagy választási vereség, és a választási vereség után egy új helyzetben meg lehet szerezni az irányítását a Szocialista Párt.
De vannak már gondolatok, amelyek ezt az irányítást valahogy rendszerbe próbálják foglalni? Tehát beszélgetünk Lendvai Ildikóval, beszélgetünk, azért esze ágában nincs beszélni a politikában. Uh-huh. Például ő kívülről írogat. Hol vannak azok, akiknek volt valamiféle gondolatuk arról, hogy milyen irányba kell menni a Szocialista Pártnak?
Most itt úgy kicsit úgy érzem, hogy amikor azt mondja, hogy gondolatok, akkor itt víziókra gondol, nem egyszerűen, szerintem ez egy hatalmi kérdés, aki irányítja a szocialista pártot kérdése, ami így most kívülről tekintve időnként komikusnak látszik, mert akár az is elképzelhető, hogy a szocialista párttal már nem is kell komolyan számolnunk a választások után, de az kétségtelen tény, hogy azok, akik a régóta a szocialista párton belül politizálnak, és azt feltételezik, hogy az MSZP nem tud olyan rosszul szerepelni, hogy ne legyen meghatározó ereje a magyar baloldalnak, azok okkal gondolhatják azt, hogy igenis van tétje annak, hogy ki fogja vezetni az MSZP-t 2018 után.
Tehát még mindig pálya egy újabb választás. Lehet egy újabb választási vereség után is. Meg lehet belőle élni.
Sokan ezt gondolják, igen.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Török Gábor politikai elemző, az Inforádió arénájának vendége. A műsort meghallgathatja az Inforádió.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is, sőt, meg is nézheti.